Igen, írtam egy könyvet, és ez összefonódik, mert hát a médiáról szól ez is, és ugye azt hiszem, hogy az valami ilyesmi most a mai kis összejövetelnek a munka címe, hogy mi lesz veled média? Hogy, hát amíg azt nem tudom, de azt tudom, hogy most kávé vagy én, van egy véleményem arra, hogy kb. Hol tartunk most is, hogy jutottunk ide. És akkor most mégiscsak beszélnék magamról, mert hogy én egy elég öreg motoros vagyok a szakmában, ugye most már 25 éve vagyok újságíró, és valahogy pont úgy alakult az én újságírói pályafutásom, hogy egy csomó mindent láttam testközelből, pont azoknak a stációknak voltam a szemlélője, a részvevője, amelyek meghatározták azt, hogy most olyan, amilyen. És hogyha most ki kéne jelölni egy pontot, hogy honnan is indul ez a történet, a mai média helyzetünk, az nyilván a rendszerváltozás, a rendszerváltás. Hú, már hogy átszoktam alatt a pillanatokat, a rendszerváltás, most már rendszerváltozásnak kell mondani. Utáni privatizáció, amikor hát az történt, hogy a magyarországi jobb oldalnak egyszer csak nem volt médiája. És ugye nagyon ügyesen úgy lett ott értékesítve a média tulajdon és a felületek, hogy valóban egy ilyen bal oldali liberális többség kezébe került. Szinte minden. Én 1997-ben vagy 8-ban költöztem Budapestre, miután elvégeztem az újságíró iskolát. Én úgy gondoltam, hogy nekem mindenképpen egy jobb oldali lapnál kell dolgoznom. Ez nem volt nehéz feladat, mert egyetlen egy volt. Ez a Új Magyarország című újság volt. Gondoljunk bele, hogy akkor olyan volt a média helyzet, hogy a magyar jobb oldalnak volt egy ilyen Új Magyarország című lapja, ahol azzal fogadtak, hogy persze nyugodtan, nagy örömmel fogadtak, hogy mehetek én oda dolgozni, de hogy valószínűleg nem fognak tudni fizetni. És én egy olyan 3-4 hónapot töltöttem csak ott, de gyanús volt, hogy ez alatt a 3-4 hónap alatt is már többedik épületben költöztünk el, és a végén már az volt, hogy 15 órakor volt a belpolitikai rovatnak a lapzártája. Hát a kollégák azt tudják, hogy a 15 órakor záró belpolitikai rovat az a tegnap hírei, tehát még printben, meg még rosszabb ugye a helyzet. Egészen egyszerűen az, hogy Magyarországon már nem volt nyomda, akinek ne tartozott volna a kiadó, és ezért már Nagyváradra kellett, meg aztán még, mert ott már Nagyváradon is tudták, hogy ez a lap nem fog fizetni, és még messzebb kellett vinni. És hát akkor még ugye az volt, hogy hát ez ilyen manuálisan ment a dolog, úgyhogy elvitték, úgyhogy 15 órakor zárt a akkor már tudtuk, hogy vége van, és egyébként az utolsó nap az úgy nézett ki, hogy bejött egy ember, kezes lábasban, munkavédelmi bakkancsban, a füle mögött fázis ceruzával, és megkérdezte, Stefka István volt akkor épp az ügyeletes rovatvezető helyettes, és megkérdezte tőle az ember, hogy hol van a főkapcsoló, és hát Stefka István naivan megmutatta, az ember odament is lekapcsolt, és az volt a Új Magyarország című lapnak a vége. És az a pillanat tényleg történelmi volt, mert akkor egy olyan időszak következett, hogy a magyarországi jobb oldalnak, és most ne pártokba gondolkodjunk, mert akkor a Fidesz éppen volt túl erős, akkor a magyarországi jobb oldalnak, nyilván voltak akkor is jobboldali elveket valló hívő emberek, nem volt semmilyen média felülete. Ugye a magyar nemzet volt, de a magyar nemzet olyan bizonytalanul volt jobboldali, vagy olyan, aztán persze utólag kiderült, hogy nekik volt igazuk, mert a Fidesz őket is bedarálta, de mindegy. És aztán indult a Napi Magyarország című újság, és ott indul a Simicska korszak. Én ott is dolgoztam, Napi Magyarországnál. Azt úgy kell elképzelni azt a lapot, ahogy elindult, hogy a 9. kerületben egy kaszárnyában egy emelet, valamelyik felső emeleten volt néhány teljesen ilyen napfénymentes helyiség, szerintem ilyen lőszerterem lehetett, vagy teljesen emberi tartózkodással alkalmatlan és méltatlan helyek voltak ezek. Ilyen műanyag kempingszékeken ücsörögtünk. Egy-egy rovatnak volt egy vonala a telefonban, és akkor úgy kellett telefonálni, hogy ha én fel akartam hívni valakit, akkor volt egy szám, amit beütögettem, hogy az lesz majd a vonalhívás, akkor visszacsörgött, hogy van vonal, mert egyébként kifelé egy vonalja volt a szerkesztőségnek, és akkor betötyögtem a számot, de ilyen félórás, egyórás várakozások voltak. Egyébként egy meglehetősen nyugodt újságírós munkatempót jelentett ez az egész, mert az ember hívta a vonalat, elment meg jót és sört, visszajött, és addigra volt kb. Vonal. Tehát teljesen méltatlan és embertelen volt ez az egész, de mégis ilyen hős korszak volt, meg úgy éltük meg, hogy mi a jobboldali újságírók végre és a nagy tömbben szemben. Tehát egy ilyen forradalmi hangulata volt ennek az egész történetnek, és úgy is nézett ki a lap. Ez azért fontos nagyon, és ugye itt lépett be a Simicska Lajos egy idő után a történetben, amikor megvette a kiadót. Azért fontos ez nagyon, mert a magyar jobboldali média ebben a harci körülményekben jött létre. Tehát mi jobboldali újságírók akkoriban valóban úgy éltük meg az egészet, hogy itt van a Magyarország teljes médiája, vagy teljes politikája velünk szemben, és itt vagyunk mi a kis nyomorult kempingszékünkön, és mi harcolunk az ellen, hogy valami történjen. Egyébként szerintem senki nem emlékszik már a szlogenre. Az volt a Napi Magyarország szlogennél, hogy áttörjük a hallgatás falát, és egy ilyen falból így bomlottak ki a téglák. Nem véletlenül az is egy ilyen harcosabb üzenet volt. És mi ott lettünk katonák újságíróból. Mert azt hozzá kell tenni, hogy az a közeg, amivel dolgozni kellett akkoriban, az a baloldali liberális közeg, Hát nem nagyon szeretett minket. Az, hogy ilyen náciknak tartottak, nem tudom, biztos megvannak még ezek az őrült idők abból mindenkinek, hogyha így visszaemlékeznek, hogy tényleg az ember írt egy újságcikket, és akkor azon gondolkodott, hogy hú, ha ezt a szót leírom, akkor mit fog mondani Vásárhelyi Mária? Mert akkor még biztos nekünk esnek, tehát ilyen volt egy ilyen valami. És azért nagyon küzdelmes, nagyon harcosnak indult ez az egész, és ezt megszoktuk mi is, újságírók, és ami rosszabb, megszokta a Fidesz is.